Hála az Úrnak, újra itt lehetek közöttetek, úgyhogy nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki jelen van ezen az Isten tiszteletem. Géza elmondta már az imént, hogy ugye virág vasárnap van a mai nap, azt is elmondta, hogy mit jelent ez a virág vasárnap. Az akkor ünneplő sokasság még nem tudta, az Úr Jézus tudta, és mi is tudjuk, mert nekünk már ez már le van írva, hogy bizony erre a virág vasárnapi ünneplésre, a néhány nap múlva megtörténő nagypénteki események bizony szomorú árnyékot vetnek. Úgyhogy nekem ez a virág vasárnapi ünneplés, ez mindig egy kicsit olyan felemás érzésű volt. Az a sokasság, aki itt ünnepel, virág vasárnap, néhány nap múlva feszítsd meget kiállt. Hát lehet őszintének tekinteni az ilyen ünneplést? Lennem az volt most az én szívemben, amikor erre a szolgálatra gondoltam és készültem, hogy nem is virágvasárnapi igét szeretnék most olvasni, mert mindig úgy van, hogy mikor jövök ide közétek szolgálni, akkor mindig virágvasárnap jövök, és már virágvasárnapról én már annyit beszéltem, hogy már többet már szerintem nem tudok mondani, csak ismételném magamat, és inkább az volt a szívemen, hogy az 5 nap múlva bekövetkező dolgokról szóljunk inkább, és az ige is erről szóljon, a nagypénteki eseményekről, mert azért az, ami ott akkor történt, azért az sokkal meghatározóbb a mi életünk szempontjából, mint ez a kétes virágvasárnapi ünneplés. Úgyhogy Isten igéjét én most Máté evangéliumából szeretném olvasni. Máté evangéliumának 27. fejezetéből, a 27. verstől a 44. versig tartó szakaszt olvassuk el. Tehát Máté evangéliuma 27. fejezet, 27. versétől a 44. verséig. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. Levetkőztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte gúnyolták őt. Üdvözlégy, zsidók királya! Azután leköbdösték, majd elvették tőle a nátszálat, és a fejét verték vele. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet, találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem akart inni belőle. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Azután leültek ott, és őrizték. Feje fölé felfüggesztették az ellene szóló vádat ezzel a felirattal: ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre 2 rablót is, az egyiket jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: te, aki lerombolod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt: másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben: szabadítsa meg most, ha kedveli őt, hiszen azt mondta: Isten fia vagyok. a vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. Ez az ige, amit most felolvastunk, ez azzal kezdődik, ugye itt a 27. verstől, hogy miután Pilátus meghozta a maga halálos ítéletét Jézus felett, átadja a katonáknak, és a katonák aztán intézzék a többi dolgokat. Ezzel kezdődik az ige, és azzal fejeződik be, hogy az Úr Jézus ott van a kereszten, és az őt körülvevő sokasság gyalázza őt. Tulajdonképpen két részre bonthatjuk föl ezt az igei szakaszt, amit most felolvastunk. Az egyik Jézus a kereszt útján, adhatjuk az egyik szakasznak ezt a nevet, a másik szakasznak pedig azt a címet adhatjuk, hogy Jézus a kereszten. Tudjuk jól, hogy mind a négy evangélium, amit találunk az Új Szövetségben, a Bibliánkban, mind a négy evangélium igen részletesen foglalkozik az Úr Jézusnak a megfeszítésével és azokkal az eseményekkel, amik ott történtek. És hogyha egymás mellé tennénk a négy evangéliumnak a leírását, hát akkor egy igen gazdag esemény sort láthatunk, ami történik az Úr Jézussal azokban az órákban. De most hagyjuk a másik három evangéliumot, és figyeljünk arra, hogy Máté evangélista milyen dolgokat örökített meg az evangéliumában. Vegyük először az első részt, aminek ugye azt a címet adtuk, hogy Jézus a kereszt útján. Amit nem olvastunk föl az előzményekből, hogyha olvassuk, akkor érdekes dolgot tapasztalunk. Eredendően ugye Pilátus, aki római helytartó volt, és ugye joga volt a halálos ítéletnek a meghozatalára, eredendően ez a Pilátus mit akar? El akarja ítélni Jézust? Nem. Tehát az ő eredendő szándéka, nem tudom miért, az volt, hogy fel akarja menteni. Bizonnyal érezhette, hogy azért koholt vádak alapján hozzák őt elébe, még volt is neki valami álma is ezzel kapcsolatosan, vagy feleségének, nem emlékszem most hirtelen. Lehet, hogy volt valami némi jó indulat ebben az egyébként vérengzős és vérszomjas emberben, mert úgy maradt fönt számon egyébként a történelem így örökíti meg, hogy egy kegyetlen ember volt ez a Pilátus, de mégis volt benne valami emberi jó indulat, jóra valóság, hogy látja azt az ártatlan embert, akit odahúznak elé, bizonnyal hallott az ő csodáiról, az ő szolgálatáról, mindarról, ami körülötte volt, és valószínűleg ő maga sem érti, hogy ez most mi. Most miért van előtte Jézus? És eredendően nem akarja halálra ítélni. Fel akarja menteni, azonban nem bír a tömeggel. Nem bír ezzel a felhetszelt sokasággal. Azzal a tömeggel, aki ugye még néhány nappal azelőtt pálmaágokat lenget, virágokat szór Jézus elé, hozsannát kiált, királynak nevezi, óriási fordulat, ugye egy ilyen tömegpszichózis, ami keresztül megy, óriási fordulat a tömeg érzelmi világában, az emberek gondolkozásában, és azt, akit nem olyan régen még, pár nappal azelőtt dicsőítenek, most feszítsd meget kiáltanak. Halálát akarják. Változik a tömegnek a hangulata, nem véletlenül jelenik meg bibliai képekben, a tenger képében, az óceán képében a tömeg, meg ugye vannak ilyen versek is, amikben a tömeget a hullámzó tengerrel azonosítják a költők, mert ilyen szeszélyes, ilyen a tömeg, ennyire kiszámíthatatlan. Egyik nap még csendes, a másik nap meg háborog, az egyik nap még királyt akar, a másik nap már a fejét akarja annak az embernek. És ott van ez a felhetszelt sokasság Pilátus előtt, és nem bír Pilátus ezzel a sokassággal. Még egy választási lehetőséget is földob a népnek. Ugye szokás volt az, hogy választhattak két ember közül, melyiket engedjék szabadon. És ugye olvasunk még egy ilyenről is, hogy van egy köztörvényes bűnöző, Barabás, őt akarjátok, hogy szabadul engedjem, vagy Jézust akarjátok szabadul engedni. És a tömeg teljesen logikátlanul, teljesen érthetetlenül dönt a köztörvényes bűnöző mellett. Az inkább az ő szabadsága legyen meg, mint azé az emberé, aki annyi jó dolgot tett ővelük, annyi beteget meggyógyított, annyi sok jót cselekedett az emberekkel. Nem akarják. És aztán ugye mondanak egy olyat is, hogy ha nem csinálod, nem ítéled el Jézust, akkor nem vagy a császárnak a barátja. Ugye appellálnak a politikai érzületére is, a beosztására az emberek. Úgyhogy Pilátus meghozza a maga ítéletét, kimondja a halálos ítéletet, jó, akkor legyen ez a Jézus halálra ítélve, feszítsék meg őt, vihetik, mondja a katonáknak. Az volt a korabeli gyakorlat, hogy miután halálra ítéltek valakit, valaki felett meghozták a halálos ítéletet, a keresztre feszítésnek az ítéletét, ezután az ítélet után bármit lehetett tenni a fogollyal. Bármit. Úgy alázták, ahogy akarták, úgy verték, ahogy akarták. Hát nyilván egy dolgokra kellett figyelniük a katonáknak, hogy ne öljék meg idő előtt, mert hát a kereszten kellett a halálra ítéltnek meghalnia, de ettől eltekintve azt csinálhattak az elítéltel, amit csak akartak. És felolvasott igénk, ugye itt a 26. verssel, itt kapcsolódunk be az eseményekbe, hogy megkapják ezek a durva lelkű katonák, megkapják Jézust, a halálra ítélt Jézust, és azt csinálhatnak vele, amit csak akarnak. Mit csinálnak ott legelőször is a katonák? Gúnyolják. Mégpedig gúnyolják az ő királyi voltát. Mert most nagyon-nagyon idézőjelben mondom ezt így, értsétek nagyon-nagyon jól, hogy mi is volt Jézusnak a bűne, ami miatt halálra ítélték. Egyetlen dolog, hogy magát a zsidók királyának mondta. Tulajdonképpen ennyi volt, ugye a vád ellene, ami miatt Pilátus meghozta a halálos ítéletet. Hogy magát királynak mondta. Na hát, ezt vették elő a katonák, és ezt az ő királyi voltát kezdték el gúnyolni. Milyen érdekes ez, ugye? Az a király, aki velünk jót tesz, az a király kell nekünk. Arra a királyra szükségünk van, aki kenyeret szaporít, aki betegeket gyógyít, aki sokféle jót csinál a mi életünkben, akiből előnyünk származik, az a király kell. De az a király, aki bele akar szólni a mi életünkbe, na az a király már nem kell. A tömeg virágvasárnap azt a királyt akarta, aki az ő kénye kedve szerint majd cselekszik sok-sok dolgot az ő hasznukra. Azt a királyt, aki bele akar szólni az életükbe, aki törvényt akar hozni, aki reformot akar hozni, aki másképpen akarja, hogy érjenek, na arra a királyra a tömegnek már nincsen szüksége. A király ne szóljon az életünkbe bele, csak tegye a maga dolgát. És ahogy felöltöztetik, ugye tövis koszorú a fejébe, a köpeny, a nádpálca a kezébe, ez a királyi öltözetnek a paródiája. A palásnak, a jogarnak, a koronának. Aztán jön a tiszteletadásnak a paródiája, hogy hajlonganak előtte. Szinte hallom, bocsánat a kifejezésért, de nem tudom másképpen érzékeltetni. Szinte hallom, szinte hallhatjuk ezeknek a durva lelkű katonáknak a röhögését, ahogy gúnyolják Jézust, ahogy a királyi mi voltát, amivé pedig Isten kente föl, olvassuk Zsoltárokban, én kentem ám föl az én királyomat, ahogy kigúnyolják az ő királyi voltát. És azután leköpik, meg pálcával ütik a fejét. És mindeközben Jézus mit csinál? Némán tűr. Némán tűri ezt a megaláztatást. És ezután a szánalmas előjáték után elindul a menet a Golgota hegyére. Úgy volt ez akkoriban, hogy négyzetet képzeljünk el, és a négyzetnek a négy sarkán áll egy-egy katona, a legbelül pedig ott van az elítélt, aki megy a vesztőhelyre. Középen az elítélt egy vízszintes gerendával, amit vinnie kell, amire majd meg fogják feszíteni. Elől megy az ötödik katona, aki viszi a halálos ítéletnek az okát, ami miatt halálra ítéltettek, egy táblára felírva, ugye ez a bizonyos én vagyok a zsidók királya, ez volt erre a táblára írva, mint a halálos ítéletnek az oka. És elindul ez a gyászmenet. Elől a katonával, aztán a négy katona, a négy sarkon, és középütt Jézus, aki viszi azt a bizonyos vízszintes gerendát, amire majd meg fogják feszíteni. Ugyanis ugye nyilván tudjuk, ugye, hogy van egy függőleges része a keresztnek, azt már jó előre beásták a földbe, hisz hát gondoljunk bele, hogy azért, hogy megtartsa ott azt a súlyt, nyilván annak kellett, hogy alapja legyen, tehát azt be kellett ásni, és nyilván nem ott és akkor fogtak hozzá ásni, meg felállítani a függőleges gerendáját a keresztnek. Az már fel volt állítva, jó sok belőle, hogy ezzel ne kelljen foglalkozni, és az elítéltnek kellett vinnie a vízszintes részét ennek a keresztnek, amit aztán hozzáerősítettek, hozzáácsoltak, hogy gyorsan a függőleges gerendához, és erre ehhez a vízszintes gerendához szögezték rá az elítéltnek a kezét. Elindul tehát ez a menet a Golgota hegyére. És ezeket a függőleges gerendákat igyekeztek olyan helyen felállítani, ami magasan volt. Miért? Hát nyilván, hogy látványosságú legyen, meg elrettetésül is legyen. És még arra is gondoltak a korabeli törvényhozók, hogy még az is egy elvárás volt, hogy lehetőleg minél hosszabb úton menjen ez a halálra ítélt menet az öt katonával, középütt a halálra ítéltel, minél hosszabb úton jussanak el ez a bizonyos helyhez, ez a magas helyhez, amit ugye meg is nevez a mi igénk, hogy ez a koponya helye, a Golgota. Nyilván ez is azért, hogy alázzák az emberek, köpködjék, hogy átéljék még így is a szenvedést, és elrettentésül is legyen a sokasság számára a halálra ítélt. Mennek hát ez a gyászmenet a Golgota felé a megkínzott Jézussal. Ezt az utat latinul úgy hívják, hogy Via Dolorosa. Megy hát ez a szánalmas gyászmenet, középen Jézussal viszi a gerendáját, a fát, amire megfeszítik, körülötte a tömeg, aki ordítozik, aki kiabál, aki gyalázza. És hát nagyon hamar kiderül, hogy ez így nem fog menni, mert nem bírja, mert elesik. Bizonnyal még elkezdték nógatni, noszogatni egy darabig, hogy vigyed, de hamar világossá lehetett, hogy ez nem megy. Nincs mit ezen csodálkozni, hogy ennyire le van gyengülve. Önmagában azt gondolom, hogy az ő élete azért nem arról szólt, hogy olyan fit lett volna. Bizonnyal ne feledjük el, hogy ő ember volt. Olyan ember, mint mi. Volt az első század végén egy olyan lelki irányzat megjelenik a Jánosnak a levelében is, akik tagadják, hogy a Jézusnak az ember voltát. De egészen egyértelműen beszél ugye arról az ige, hogy Jézus ember volt. Olyan, mint mi, olyan testből, olyan vérből, egyedül a bűn az, ami nem találtatott benne. Neki is szüksége volt alvásra, pihenésre, az ő teste is el tudott fáradni, úgy, mint a miénk, és végső soron ugye ő is meg tudott halni, mint ember. Ugye sokat gyalogol, sokat jár, sokat szolgál, sokat emberrel beszél. Nyilván ez is egy kimerítő lehetett, de gondoljunk bele, hogy már mióta nem aludt a keresztre feszítés előtt. Ugye olvassuk az átvirasztott éjszakáról. Aztán olvassunk arról, hogy elfogatása után háromszor bántalmazzák. Először a főpapnál, aztán átkerül a Heródes udvarába, még ott is megverik, mert miért ne vernék, aztán még Pilátus is. Pilátus is miután meghozza a halálos ítéletet, akkor mit csináltat először? Megkorbácsoltatja. Igazából ez megint egy olyan dolog, amit nem igazán értek, hogy ez most mi volt Pilátusnak a célja ezzel. Tehát fel akarja menteni, meg igaz embernek mondja, hát aztán korbácsoljátok. Ugye mutatja az durva lelkűségét. Milyen volt az a korbács? Az a korbács egy rövid nyele volt, szíjak, és erekre a szíjakra köveket erősítettek, vagy ilyen állati csontokat, és azzal verték, azzal korbácsolták azt, akit korbácsoltak. Valami rettenetes lehetett, ugye, hogy az élő húsból szaggatja ki a korbács azokat a darabokat. Nagyon sokan bele is haltak már magába a korbácsolásba, egy annyira fájdalmas dolog lehetett. Tehát úgy kell neki elindulnia a Golgotára, úgy kell vinnie azt a gerendát, hogy ilyen legyengült, vérző állapotban. Nem bírta. Nem bírta hát ezt, és egy idő múlva a katona, akinek ez volt a dolga, megunta ezt a kínlódást, megunta ezt, hogy nem haladnak semmit se. Úgy döntött, hogy kijelöl valakit erre a feladatra. Római katonáknak megvolt az a joguk, abban az időben, hogy bárkit, bármilyen feladatra kijelölhettek. És az illetőnek muszáj volt azt a dolgot megtenni. Ez úgy történt, ugye tudjuk jól, hogy a római katonák mindig vitték magukkal a láncsájukat. Ugye a láncsának volt egy hegyes vége, meg volt egy tompa vége. Na ilyenkor megfordították a láncsát, és ezzel a tompa végével ráböktek találomra valakire, akit kijelölnek erre a feladatra. És ez volt az, akit kijelöltek valamilyen feladat elvégzésére, ezt úgy hívták, hogy kényszer szolgáltatás. Tehát akit a római katona valamilyen feladatra megjelöl, kijelöl, azt neki muszáj volt kényszerűségből, el kellett végeznie azt a feladatot. Ez volt ez a bizonyos kényszer szolgáltatás, és az Úr Jézus is beszél erről a hegyi beszédben, emlékeztek rá, amikor azt mondja, ha pedig valaki egy mérföld útra kényszerít, egy mérföldnél hosszabbra nem lehetett kényszeríteni egyébként, ugye ez a bizonyos kényszer szolgáltatás, ha egy mérföld útra, akkor menjél vele kettőre. Ugye ez a hegyi beszédnek az egyik tanítása. Na hát, a katona megunja ezt a kínlódást, látja, hogy ebből így nem lesz semmi, sose fognak elérni a Golgota a hegyére, ezért megbök a láncsájával egy embert, csak úgy találomra. Ő volt Cirénei Simon, akiről megemlékezik így az ige. Mit tudunk Cirénei Simonról? Hát igazából nem sokat. Annyit, amennyit talán itt az evangélium feljegyez, de azért egy kicsit több az, amit gondolhatunk róla, amit vélelmezhetünk erről az emberről, Cirénei Simonról, és az, amit vélelmezhetünk róla, az szerintem egy nagyon szép dolog, és szeretném elmondani nektek. Tudjátok-e, hol van Ciréne? Én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez valahol ott Jeruzsálem környékén, tehát ott azon a Izrael területén, Palesztina területén, de nem. Képzeljétek el, Ciréne, az nem ott van. Ciréne az egy észak-afrikai város, körülbelül olyan 1000 kilométerre Jeruzsálemtől. Tehát közel sem ott van, ahol Jeruzsálem környékén. Valahol a mai Líbiának a területén lehet egyébként ezt a Cirénét megtalálni, 15 kilométerre a földközi tengertől, tehát egy elég jelentős város volt abban az időben. Először görög város volt, majd római város lett belőle, és ami érdekes, hogy ebben a Cirénében nagyon sok zsidó ember él. Nagyon sok zsidó ember élt abban az időben is. És ezekről a ciréneiekről egyébként olvasunk az apostolok cselekedeteiben. Például pünköstkor. Külön meg vannak említve, ugye, hogy kik azok a nemzetek, akik hallották a maguk nyelvén a Pétert prédikálni, meg az apostolokat, és megemlítik, tessék meg, most nem akarom az igéket keresni, meg lehet találni, meg vannak említve a ciréneiek is. Kik voltak azok, milyen zsidók voltak, akik Istvánnal vitatkoztak? Azok is cirénei zsidók voltak. Aztán képzeljétek el, még az antiókiai gyülekezetben, és még annak a vezetői között is voltak ciréneiek is. Így volt Simon is, ez a bizonyos ember, akit ugye kijelölnek a kereszt hordozás feladatára. Ez a Simon is egy ilyen cirénei ember volt. Hát mit keresett Jeruzsálembe? Hát két lehetőség van. Vagy zarándok volt, vagy már betelepült oda Cirénéből, elment Jeruzsálembe, vagy az egyik, vagy a másik, de igazából mindegy is, hogy most milyen okból, de éppen ott volt, és éppen ő volt a legközelebb ahhoz, akit a római katona megtalálhatott. Szóval ott volt a sokaság között, egyik evangélium feljegyzi, hogy a mezőről jött éppen hazafele, ott volt, és egyszer csak ráböknek, gondolom nem egy kis koppintás volt, hanem valami biztos egy erős, durva odacsapás volt, hogy na jó ember, akkor fogjad azt a keresztet, azt hozzad utána. Nem volt mese, tehát nem mondhatta, hogy én nem hagyjatok engem békén. Ha magának jót akart, akkor jobb volt az, hogyha szót fogadott, hogyha ezt a kényszer szolgáltatást elvégezte. Mindegy, hogy most volt valami a kezébe, akkor azt le kellett tenni, vagy odaadni valakinek. Nem tudom, vajon mire gondolhatott? Biztos nagyon örült, el tudom képzelni, hogy boldog lehetett, hogy neki most ezt a feladatot kell elvégeznie. Muszáj volt. Átvennie Jézustól a keresztet. És úgy gondoljunk vele, testvérek, hogy van egy idő, amíg ez a Simon ott megy Jézus mellett. És ez a Simon lát és hall mindent. Hallja a gúnyolódó tömeget, mennyire más az, hogy most már ő is ott van a középpontban. Hallja a gúnyolódó tömeget, és látja Jézust. Vajon szóltak egymáshoz? Vajon szólt hozzá Jézus? Nem tudni. Nem beszél erről semmit az ige. Egy dologot egészen biztosra vehetünk, hogy amíg ott viszi Jézus mellett a keresztet, megérez valamit Jézusnak a lelkületéből. És az a valami, amit megérez Jézusnak a lelkületéből, az óriási hatással lehetett rá. És én még azt is el tudom képzelni, hogy a keresztnél ő ott állt az első sorban. Látott mindent, hallott mindent, érzékelt mindent, leginkább, mint ő. És gondoljatok bele, hogy az evangéliumot évtizedekkel később írták le. Ugye nem ott rögtön vetették papírra, hanem sok-sok évtized telt el. És név szerint megvan említve, hogy Cirénei Simon volt az, aki vitte a keresztet. Sőt, Márk evangéliumából ezt olvassuk, hogy így olvassuk, hogy kényszerítettek egy arra menő embert, Cirénei Simont, Alexander és Rufus apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Még az evangélista évtizedekkel később még a gyerekeinek a nevét is tudja. Miért? Én egyetlen okot tudok erre elképzelni, azért, mert meghatározó tagjai voltak a jeruzsálemi gyülekezetnek. Azért, mert úgy Simon, mint az ő gyermekei, Alexander és Rufus, ezek hívők voltak. Ők megtértek. És egészen biztos vagyok benne, hogy a megtérésének az oka, Simon megtérésének az oka az, hogy látta Jézust. Hogy ott ment Jézus mellett. Hogy érzékelte az Úr Jézusnak a lelkületét. És képzeljétek el, olvassuk csak a Római Levél 16. fejezet 13. verse. Köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rufuszt és anyját, aki nekem is anyám. Na hát, megint egy Rufusz. Ez a Rufusz, akit a római levélben üdvözöl Pál apostol, ez vajon az a Rufusz, aki a Cirénei Simonnak a fia? Hát nyilván 100%-os bizonyságot nem lehet ezzel kapcsolatosan állítani, de miért ne? De miért ne lehetne ez a Rufusz, az a Rufusz? És ez a Rufusz, ez most hol van? Rómában van, a római gyülekezetben. Tehát kirajzolódik előttünk egy szolgáló családnak a képe. És milyen szép az, amit Rufusznak az anyjáról, vagyis Simonnak a feleségéről mond Pál apostol, hogy méltatja őt, hogy aki nekem is anyám. De bizonyja megtapasztalta ennek a testvérnőnek a jóságát, a szeretetét, a kedvességét, a törődését. Sőt, vannak biblia magyarázók, akik az Abcsel 13.1 alapján, ugye fel vannak sorolva a gyülekezetnek a vezetői, tanítói Barnabás és Simeon, hogy még itt is látják, hogy lehet, hogy a antiókiai gyülekezet vezetője is lehetett ez a Simon. Tehát egy urat szolgáló család, mert vitte Jézus keresztjét. Megtért a családja is. Egy olyan dolgot kellett neki tennie, amit nem akart, amire nem számított, ami olyan volt, mint púpa hátára. Szoktak lenni ilyen dolgok az életünkben? Hát hogy ne szoktak volna? Rengeteg ilyen dolgot találkozunk, hogy olyant kell csinálnom, amihez semmi kedvem, semmi értelme, csak púpa hátamra, és nézzétek meg, egy ilyen dolog, egy ilyen kényszerített dolog vezet el egy családot a megtéréshez, az üdvösségnek az útjára. Hát megérkezik mindezek után a menet, a Golgota hegyére, Jézus keresztre feszítik, akarnak adni egy italt, egy bódító italt, ugye aminek az lett volna a célja, hogy az elítélt egy kicsit olyan állapotba kerüljön, valami enyhítsen a szenvedésén, nem fogadja el, mert nem akar a fájdalom elől menekülni, így megfeszítik a Golgota hegyén. Eddig láttuk az Úr Jézus útját a kereszt útján, most már íme ott van a kereszten ő megfeszítve. Sokféleképpen jegyzik föl az evangélisták ezt a részét az evangéliumnak. Sok evangélista följel szavakat, mondatokat, amik elhangoznak, párbeszédek, az Úr Jézusnak a szavai. Máté igazából nem ír semmi ilyesmiről, egészen az Úr Jézusnak a haláltusáig. Igazából Máté itt az evangéliumában az Úr Jézust körülvevő emberekre fókuszál. Igazából, ha a római katonákat most nem vesszük ide, három csoport az, akit megnevez. Ugye ott vannak az arra járók, a kíváncsiskodók, a sokaság. A másik csoport a főpapoknak, a papoknak, a farizeusoknak a csoportja. A harmadik pedig a vele együtt megfeszített gonosztevők. Ez a három csoport, vagy ha ide tevesszük akár a katonákat is, a negyediket is, egy dologban egységesek. az evangélium feljegyzése szerint. Mind a három csoport ugyanazt csinálja. Gúnyolja Jézust. Gúnyolja a keresztre feszített Jézust. Egy igaz ember a halál tusáját vívja ott a kereszten, a sokaság, a papok, a gonosztevők pedig élcelődnek vele, gúnyolják őt. És mi az, amit megfogalmaznak a sokasság is, meg a főpapok is? Egységesen azt, hogy ha Isten fia vagy, mit csinálj? Szállj le a keresztről. Ha ezt nem teszed meg, akkor hazug vagy. Akkor nem vagy Isten fia. Ha megteszed, ha lejössz a keresztről, akkor hiszünk neked. Ismerős ez valahonnan ez a kifejezés, ha Isten fia vagy? Valahol már kezdődött így mondat, ugye? A kísértéskor. Így kezdi a sátán a maga kísértését az Úr Jézusnak a pusztába. Ha Isten fia vagy, ez nem más itt, mint egy sátáni kísértés. Egy sátáni kísértés. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és ha leszársz a keresztről, akkor hiszünk neked. Akkor valóban bebizonyítottad, hogy Isten fia vagy. Csak hogy Jézus nem arról van szó, hogy nem tud lejönni a keresztről, hanem arról van szó, hogy nem akar lejönni a keresztről. Nem akar tenni önmagáért. Ugye, mond is egy ilyen mondatot, hogy vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellém most 12 sereg angyalnál is többet. De miképpen teljesednének be akkor az írások, hogy ennek így kell történnie? Neki a kereszten kellett meghalnia, mert ez volt elrendelve. Ez volt az atya akarata, csak így szerezhetett volna, így szerezhetett nekünk váltságot. Azt mondják az emberek, a sokasság meg a papok, ha leszáll, hiszünk benne. Ugorj le! Kísértés. És mi lett volna, ha leszáll a keresztről? Mi lett volna? Vagy mi nem lenne, jobb így feltenni a kérdést. Nem lenne megváltás. Ha ő leszáll a keresztről és hallgat a kísértőnek a szavára, nincs megváltás. Akkor végérvényesen az emberiség osztályrésze a kárhozat. Akkor nekünk nincsen üdvösségünk. És azt mondják ott, hogy ha leszállsz a keresztről, akkor hiszünk benned. Mi azért hiszünk benne, mert nem szállt le a keresztről. Mert nem szállt le a keresztről. Azt írja, azt mondják, gúnyolják, hogy másokat megmentett. Mekkora igazság ez, nem? Valóban megmentett. Engem is megmentett, meg téged is megmentett, meg mindannyiunkat megmentett, akik átadtuk az életét ő neki. Mi vagyunk ezek a mások, akiket az Úr Jézus a maga kereszt halálával megmentett. Jó hát, hogyha hálásak vagyunk neki azért, fájdalmas hallgatni, olvasni az evangélium szavait, fájdalmas és szomorú végigjárni vele a Via Dolorosán, mellette menni, vinni a keresztet, de mégis milyen felemelő a léleknek, milyen üdvösséges látni az ő lelkületét, tapasztalni, hallani az ő hangját, és ott a kereszten megfeszítve elnyeri számunkra az örök üdvösséget, bűneinknek a bocsánatát. Egy örök élet kevés ahhoz, hogy ezért hálásak legyünk. Amen.